2017. Az első tavaszi vihar támadott a hegyekből, amikor Kilad felváltotta az őrt az első falon. Haragos mennydörgés rázta meg az eget, csapzott villámok tépték ketté az éjjelt, egy pillanatra megvilágítva az erődöt. Vad szél fütyült a falak mellett, sziszegve szállt. Kilad behúzódott a kaputorony fedezékébe, az apró parás tartót egy fal mélyedésbe rakta. Átázott a köpenye, kitartó cseppek hullottak a hajáról a vállára, csiklandozva végig gurultak a melvértje alatt, átáztatták a bőrmellényét. De a fal visszaverte a meleget, és Gilad élt már meg ennél rosszabb éjszakát is a földjén, amikor a téli viharban kellett kiásnia az elkoborolt birkákat. Időnként felemelkedett, hogy kikukucskáljon a fal mellett éjszakra, várta, hogy egy villám megvilágítsa a síkságot. Semmi mozgás. A falon arrébb felrobbant egy parázstartó, amikor belevágott a villám, forró parázseső szállt szerte. Talán célt viselni, ilyen időben, gondolta. Megborzongott és közelebb húzódott a falhoz. A vihar lassan tovább vonult, a vad északi szél átfújta a felhőket a síkság felett. Egy ideig még kitartott az eső, tompán verte a szürke kövezetet, lefolyt a torony falán, felsziszent, amikor egy eltévedt csepp a parázstartóba hullott. Gilad elővette a csomagját, és kivette egy darab szárított húst. Harapott egy falatot, rágni kezdte. Még 3 óra, akkor alhat 3 órát a melegben. Zajt hallott maga mögül a sötétből. Megpördült, a kardjáért nyúlt, gyermekkori rémmesék jutottak az eszébe. Hatalmas alak tornyosult a parázs fényében.
Nyugodj meg, fiam, csak én vagyok,
mondta Drusz, és leült a parázs tartó másik oldalára.
Tűz, az jó.
Átnedvesedett a fehér szakálla, fekete bőrkabátja ragyogott, mintha az eső fényesítette volna ki. Az eső szelíd szemerkélésé csitult, a szél abba hagyta a földön túli üvöltést. Drusz néhány percig egy régi csatadalt dúdolta, kezét melengette a parázs felett. Gilad feszülten várta, hogy mikor tesz valami gúnyos megjegyzést.
Csak nem fázunk, vagy tűzzel tartott távol a szellemeket? Miért pont az én őrségemet választottad, vénfattyú? Gondolta.
Egy idő után a csend kezdett kínossá válni, Gilad nem bírta többi elviselni.
Hideg esténk van a sétához, uram, mondta és átkozta a saját tisztelettudó hangnemét.
Láttam már rosszabbat is. És én szeretem a hideget. Olyan, mint a fájdalom. Tudod, hogy élsz?
A parázs mély árnyékokat vetett az öreg viharvert arcára, és Gilad most először meglátta rajta a kimerültséget. Ez az ember halálosan fáradt, döbbent rá. A legendás fegyver és a jeges kék szemek mögött csak egy öreg ember. Kemény és erős, mint a bivaj, de öreg a kor, az ellenség, amely soha nem fárad, kifárasztotta.
Lehet, hogy nem hiszed el, mondta Drusz, de ez a legrosszabb időszak. A várakozás a csata előtt. Én már megtapasztaltam. Voltál már csatában, fiam?
Nem, soha.
Soha nem olyan rossz, mint amitől félsz. Ha rájössz, hogy nem nagy dolog meghalni.
Miért mondod ezt? Nekem nagy dolog. Feleségem van és földem, szeretném újra látni őket. Még élni akarok, mondta Gilad.
Persze, hogy élni akarsz. De lehet, hogy túléled ezt a csatát, és elvisz a pest is. Megöl egy oroszlán, vagy rákban halsz meg. Kirabolhatnak, megölhetnek, leeshetsz egy lóról. Egyszer végül meghalsz, mindenki meghal. Nem azt mondom, hogy add fel és kitárt karokkal várd a halált. Harcolnod kell ellene. Egy öreg katona, jó barátom, mondta valaha régen, hogy aki fél veszíteni, az sohasem győz. És ez igaz. Tudod, kik a megszállottak, fiú?
Erős harcosok, felelte Gilad.
Igen, azok. De többek. Gyilkológépek, akiket nem lehet megállítani. Tudod miért?
Mert őrültek?
Hát igen, azért is. De többről van szó. Nem védekezik, mert amikor harcol, nem érdekli semmi más. Csak támad, és a gyengébb emberek, akiket más is érdekel, meghalnak.
Mit értesz gyengébb ember alatt? Nem kell gyilkosnak lenni, hogy valaki erős legyen.
Nem erre gondoltam. De lehet, hogy mégis. Ha földet művelnék, például a szomszédodban, az emberek azt mondanák, hogy nem vagyok olyan jó, mint te. Lenéznének, mert rossz földműves lennék. Itt, a falakon azt szerint ítéljük meg az embert, hogy meddig marad életben. A gyengébb emberek, a rosszabb katonák vagy megváltoznak, vagy meghalnak.
Miért jöttél ide, Drusz? Kérdezte Gilad. Azt akarta megtudni, miért zavarta meg Drusz az őrségét. A harcos félreértette.
Meghalni jöttem.
Sóhajtotta, a kezét melengedte és a parázsba bámult.
Hogy találjak egy helyet a falakon, ahol megállok és meghalok. Nem gondoltam volna, hogy nekem kell irányítanom a védelmet. Katona vagyok, nem tábornok.
Drusz beszélt, és Gilad ráébredt, hogy nem hozzá beszél. Nem Gilad Kulhoz, az egykori földműveshez. Egy másik katonához beszél, egy tűz mellett, egy várban. Ez volt Drusz élete. Várakozás a csatára.
Mindig megígértem neki, hogy abba hagyom, és a földdel foglalkozom, de valahol mindig akadt egy csata, amit meg kellett vívni. Évekig azt hittem, hogy képviselek valamit. Szabadságot, vagy nem is tudom. Az igazság sokkal egyszerűbb. Szerettem harcolni. A feleségem tudta, de volt benne annyi tapintat, hogy soha nem mondta ki. El tudod képzelni, mit jelent a legendásnak lenni? Az átkozott legendásnak?
Nem, de bizonyára büszke vagy rá, mondta Gilad bizonytalanul.
Fárasztó. Elveszi az erődet, amikor erőt kellene adjon. Mert nem engedheted meg, hogy elfáradj. Te vagy a legendás Drusz, a sebezhetetlen, legyőzhetetlen. Nevetsz a fájdalomra. A világ végéig is elmész. Egy csapással ledöntöd a hegyeket. Úgy nézek én ki, mint aki hegyeket döntöget.
Igen, mondta Gilad.
Hát nem vagyok rá képes. Öreg vagyok, rossz a térdem, reumás a hátam. A szemem sem olyan jó, mint valaha. Amikor fiatal voltam is erős, a sebeim gyorsan begyógyultak. Fáradhatatlan voltam. Egész nap képes voltam harcolni. De amikor idősebb lettem, megtanultam tettetni és ott pihenni, ahol csak lehet. A tapasztalatomra támaszkodni a csatában, ahol azelőtt az erőm védett meg. Mire 50 éves lettem már, nagyon vigyáztam, de addigra a nevem hallatán mindenki reszketni kezdett. Azóta többször küzdöttem meg olyan ellenfelekkel, akik legyőzhettek volna, de veszítettek, mert tudták, ki vagyok. És féltek. Gondolod, hogy jó vezér vagyok?
Nem tudom, paraszt vagyok, nem katona, felelte Gilad.
De beszélj mellé, fiam. A véleményedet kérdeztem.
Nem, azt hiszem nem vagy az. De nagy harcos vagy. Azt hiszem, valaha régen harci főnök lettél volna. Nem tudom. Az biztos, hogy itt csodát tettél. Új szellem él a várban.
Az én időmben mindig voltak vezérek, mondta Drusz. Erős férfiak, gyors észjárással. Megpróbálok visszaemlékezni a leckékre. De nehéz, érted? Nehéz. Soha nem féltem az ellenségtől, akivel szembenézhettem, fegyverrel vagy puszta kézzel, ha kellett. De itt nem ugyanaz az ellenség. Közhangulat, előkészületek, árkok, ellátás, szövetségek, szervezés. Ki meríti a lelkemet?
Nem vallasz velünk kudarcot, Drusz, mondta Gilad, megsajnálta az öreget. Melletted állunk. Ennyit megadtál nekünk, bár a kiképzés nagy része alatt gyűlöltelek.
A gyűlölet erőt ad, fiam. Hát persze, hogy kitartotok. Férfiak vagytok. Hallottál Mendáról?
Igen. Tragikus. Szerencse, hogy ott volt.
Ezért volt ott, hogy megöljön, fiam. És majdnem sikerült neki.
Micsoda? Döbbent meg Gilad.
Hallottad. És remélem nem adott tovább. A nadírok lefizették, és ő vezette az orgyilkosokat.
De ez szerint egyedül álltál szemben öttel, mondta Gilad. Öttel, és túlélted.
Gyomorult banda volt, rosszul képzettek. Tudod, miért beszélek neked Mendáról?
Mert el szeretnéd mondani valakinek?
Nem. Soha nem beszéltem sokat, és nincs szükségem arra, hogy megosszam a félelmeimet. Nem. Azt akartam, hogy tudd, megbízom benned. Szeretném, ha átvennéd Mendár helyét. Kinevezlek Dánnak.
Nem akarom, mondta szenvedélyesen Gilad.
Gondolod, hogy én akarom ezt a felelősséget? Mit gondolsz, miért vagyok itt? Azt akarom, hogy megértsd, gyakran, nagyon gyakran arra kényszerülünk, hogy megtegyük, amitől félünk. Holnaptól Dán vagy.
Miért? Miért én?
Mert figyeltelek, és azt hiszem, van tehetséged a vezetéshez. Tetszett, ahogy a társaidat irányítod. Segítettél Orrinnak a versenyen. Ebben büszkeség volt. És szükségem van rád és a hozzád hasonlókra.
Nincs tapasztalatom, mondta Gilad, és tudta, hogy az érv gyenge.
Megszerzed. Gondold végig, a barátod Bregan nem katona, és az emberek egy része elesik az első napon. Ha jó a parancsnokuk, néhányan életben maradnak.
Rendben van. De nem tudom megfizetni, hogy a tisztekkel legyek, vagy hogy páncélt vásároljak. Segítened kell.
Mendár páncélja jó lesz rád, és becsületesebben fogod használni.
Köszönöm. Azt mondtad az előbb, hogy meghalni jöttél ide. Ez azt jelenti, hogy nem hiszel a győzelemben?
Nem, nem azt. Felejtsd el.
Há fenébe dusz, ne bánj velem gyerekként. Az előbb a bizalomról beszéltél. Most tiszt vagyok, egy egyenes kérdést tettem fel, és egyenes választ várok. Nem szólok senkinek arról, amit mondasz. Bízz bennem. Drusz elmosolyodott, a fiatal őr szenvedélyes szemébe nézett.
Rendben. Nincs sokáig esélyünk. Minden nap közelebb hozza a nadír győzelmet. De drágán megfizetnek érte. És hihetsz nekem, mert ezt a legendás Drusz mondja.
Adjuk a legendát, mosolygott vissza Gilad. Az az a férfi, aki elbánik 5 orgyilkossal egy sötét sikátorban.
Ej, ne képzelj rólam túl sokat, Gilad. Mindenkiben van valami tehetség. Van, aki épít, van, aki fest, más ír vagy harcol. Én elbánok a halállal.
A lány végig sétált a lőrések mellett, nem vett tudomást a katonák megjegyzéseiről, gesztenye színű haja ragyogott a napfényben. Barnára sült, karcsú, hosszú lába, barátságos, bár intim megjegyzéseket váltott ki a katonákból. Egyszer elmosolyodott, amikor a katona, aki mellett elhaladt, odasúgta társának. Azt hiszem, szerelmes vagyok. A lány csókot intett, kacsintott. Neil elmosolyodott, megcsóválta a fejét. Tudta, hogy Kessa megtervezte a belépőjét, de ilyen testtel kihibáztatja. Magas, mint bármelyik férfi, hajlékony és kecses, minden mozdulata gyönyört ígért a figyelő férfiaknak. Külsőleg ő a tökéletes nő, gondolta Neil. Nézte, amint összerakja az íját. Jorak kérdően nézett a vezérére, de ő megrázta a fejét. A többi íjász visszalépett. Ez Kessa pillanata, és egy ilyen érkezés után tapsot érdemel. Szalmabábukat állítottak fel a faltól 100 lépésre. A fejét sárgára festették, a mellét vörösre. Egy jó íjász ekkora távon célba kell találjon, de a melvéd magasából nehezebb lőni. Kessa hátranyult a válla felett az őszbőr tegesz felé, kivett egy fekete tollú nyilvesszőt. Ellenőrizte, majd a húrra igazította. Fej, mondta. Esetlen mozdulattal hátrahúzta az ideget, és amikor az arcához ért a keze, elengedte a vesszőt. Átrepült a reggeli levegőben, és a legközelebbi bábú nyakában állt meg. A nézőközönség tapsolni kezdett, Kessa nyírra pillantott. A férfi felhúzta a szemöldökét. 5 vessző csapódott még a bábúba, mielőtt Neil intett a többi íjásznak. Ezután magához hívta Kessát, és lesétáltak a melvédről.
Sokáig tartott, amíg ideértél, hölgyem, mosolygott.
A lány belekarolt, és csókot dobott felé. Mint mindig, Neil megérezte magában az ébredő vágyat. Mint mindig, elnyomta. Hiányoztam? A lány csábos, ígéretet teli mély torok hangon beszélt.
Mindig hiányzol, mondta. Jó kedvre derítesz.
Csak jó kedvre?
Csak jó kedvre.
Hazudsz? Látom a szemedben, mondta a lány.
Semmit sem látsz, amit nem akarok sem te, sem más.
Mellettem biztonságban vagy, Kessa. Nem megmondtam. De hadd jegyezzem meg, egy nő, aki nem keresi a férfiak társaságát, nem így jelenik meg. Alana, drágod?
Meleg van. A tunika is elég, mondta a lány, és szórakozottan rángatta a szegélyét.
Kíváncsi lennék, tudod-e, hogy mit akarsz?
Egyedül maradni.
Akkor miért keresed a barátságomat?
Tudod, mire gondolok?
Én igen, de azt hiszem, te nem.
Nagyon komoly vagy ma, ó erdő ura. Nem tudom miért. Jól megfizetnek bennünket. Bocsánatot nyerünk, a szállásunk is jobb, mint a skultikban.
Hol szállásoltak el?
Egy fiatal tiszt, Pinár, ragaszkodott hozzá, hogy külön szobám legyen. Hallani sem akart arról, hogy a többiekkel lakjak. Olyan megható volt. Még a kezemet is megcsókolta.
Hát nem rossz fickó, mondta Nyíl. Na gyere, figyünk egyet.
Az Eldi bár melletti étkezdébe mentek a tiszti részbe, és rendeltek egy üvegfehérbort. Az ablak mellett ültek le. Nyíl egy ideig csendben ivott. Ügyelte, hogy gyakorlatozzanak az emberek.
Miért fogadtad el az ajánlatot? Kérdezte hirtelen a lány. És hagyjuk azt az ostobaságot az amnestiáról. Sem az nem érdekel téged, sem a pénz.
Megpróbálsz kiismerni? Lehetetlen, mondta a férfi, és kortyolt a borból.
Megfordult, és kenyeret, meg sajtot rendelt. A lány várt, amíg a kiszolgáló távozott.
Felej!
Néha, kedvesem, mint ahogy te is rájössz, ha idősebb leszel, nincs semmi oka az ember cselekedeteinek. Ösztön. Pillanatnyi meggondolatlanság. Ki tudja, miért jöttünk ide? Én nem.
Hazudsz. Nem akarod megmondani. Az öreg Drusz miatt?
Miért érdekel ennyire? Tulajdonképpen te miért vagy itt?
Miért ne? Izgalmas lesz, és nem túl veszélyes. Elmegyünk, ha a harmadik fal elesik, igaz?
Hát persze. Így egyeztünk meg.
Nem bízol bennem, igaz? Kérdezte mosolyogva a lány.
Senkiben sem bízom. Tudod, néha épp olyan vagy, mint bármely más nő.
Ezt bóknak tekintsem, zöld erdők hercege?
Nem hiszem.
Akkor mit jelent? Elvégre nő vagyok. Mit kellene tennem?
Ne, hagyjuk. Térjünk vissza a bizalomra. Miért kérdezted?
Nem mondod meg, miért vagyunk itt. Hazudsz a távozásról. Teljesen bolondnak nézel. Nem akarod itt hagyni ezt az elátkozott kőrakást. Itt maradsz végig.
És miből vontad le ezt az elképesztő következtetést?
Rá van írva az arcodra. De ne aggódj, nem árulom el Joraknak vagy a többieknek. De rám ne számíts, én nem maradok. Nem itt akarok meghalni.
Kesz a kicsi galambom. Csak azt bizonyítod, milyen kevéssé ismersz. Egyébként...
Nyíl félbeszakította a magyarázatot, amikor Hogun magas alakja belépett az ajtón, és a Gunn feléjük indult az asztalok között. Kessa most látta először a légiós tábornokot, és a látvány nagy hatással volt rá. A férfi elegánsan mozgott, jobbja a kard markolatán nyugodott. Szinte jókedvűnek tűnt, tiszta szemeivel, erős állával és szőke hajával. A lány azonnal utálta. Az első benyomás csak erősödött, amikor a férfi kihúzott egy széket, megfordította és ráült Nyíllal szemben, a lányról tudomás sem véve.
Nyíl, beszélnünk kell, mondta. Tessék, először is hadd mutassam be Kessát. Kessa, drágám, ő Hogun Gunn a légióból.
A légiós megfordult és biccentett a lány felé.
Beszélhetnénk négy szem közt? Kérdezte.
Kessa zöld szeme dühösen villant meg, de csendben felállt, szeretett volna valami alkalmas végszót találni, amivel megsérti a katonát.
Később találkozunk, mondta Nyíl, amikor a lány kinyitotta a száját. Most egyél valamit.
A lány sarkon fordult, elhagyta a szobát. Nyíl utána nézett, élvezte a kecses járását.
Elbosszantottad, mondta.
Én hozzá se szóltam,
mondta Hogun, levette ezüst fekete sisakját és az asztalra tette.
Én de nem fontos. Az embereidről akarok beszélni.
Miért? Azzal töltik az idejüket, hogy a gyakorlatozó katonákat figyelik és gúnyolodnak. Rosszat tesz a közhangulatnak.
Hát miért ne tennék? Civil önkéntesek. Majd abba hagyják, ha megkezdődik a harc.
A baj az nyíl, hogy a harc megkezdődhet még, mielőtt a nadírok ideérnek. Alig tudta megállítani az egyik emberemet, hogy ne belezze ki ezt a fekete szakállas óriást, Jorakot. Ha ez így megy tovább, valaki gyilkolni fog. Beszélek velük, ígérte meg Nyíl. Nyugodj meg, és így áll egyet. Mit szóltak a női íjászomhoz? Nem nézte meg alaposan. Csinos? Attól tartok, igaz, amit a lovasságról mondanak, méltatlankodott Nyíl. A lovaitokba vagytok szerelmesek. Nagy istenek, ember! Ez a lány több, mint csinos. Beszélj az embereiddel most, akkor jobban érezném magam. Erős a feszültség, és a nadírok két nap múlva megérkeznek. Mondtam, hogy megteszem. Kigyál és nyugodj meg. Éppen olyan ingerlékeny kezdesz lenni, mint az embereid, és ez nem tesz jót a közhangulatnak. Hogun elvigyorodott. Igazad van. Mindig ilyen vagyok csata előtt. Drusz meg olyan, mint egy sebzett medve. Hallottam, hogy kikaptál a viadalon a kövér embertől, vigyorgott Nyíl. Mi van, vén csataló? Nem olyan időket élünk, hogy a felettesünk kedvében járjunk. Nem én hagytam győzni. Orrin jó kartforgató. Ne ítélj túl szigorúan, barátom, még meglephet téged is. Engem meglepett. Mire gondoltál, amikor azt mondtad, hogy felbosszantottam a lányt? Nyíl elmosolyodott, majd felnevetett. Megrázta a fejét, és teletöltötte a poharát. Kedves hógunom, egy gyönyörű nő bizonyos, hogy is mondjam, bizonyos bámulatot vár el a férfiaktól. Lehetett volna benned annyi tapintat, hogy elámulsz a szépségétől. Elnémulsz, vagy dadogó bolondá válsz. Akkor nem vett volna róla tudomást, és gőgös megvetéssel viszonozta volna az imádatodat. Most megsértetted, és gyűlölni fog. Rosszabb. Mindent meg fog tenni, hogy meghódítsa a szívedet. Hát, szerintem ennek nincs sok értelme. Miért kellene neki a szívem, ha gyűlöl? Hogy megvetően bánhasson veled. Semmit nem tudsz a nőkről. Eleget, felelte Hugon. Azt is tudom, hogy nincs időm ilyen ostobaságokra. Gondolod, hogy bocsánatot kellene kérnem tőle? És a tudomására hozni, hogy tudatában vagy az őt ért sértésnek? Drága barátom, igencsak szegényes nevelést kaptál.